Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Az Istenek Istene az Úr szól, és hívja a földet napkelettől napnyugatig. A Sionról, melynek szépsége tökéletesen fényeskedik. Eljön a mi Istenünk, és nem hallgat. Emésztő tűz van előtte, s körülötte erős forgószél. Hívja az egeket onnan felül, és a földet, hogy megítélje népét. Amen. Adventet ünneplő gyülekezet, magasztaljuk Urunkat, Istenünket, 181. énekünket énekeljük el. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Nekem bal oldalt még az első sorokban lesz hely, és hogy bátorítsuk azokat, akik erre jönnek. 301. énekünket keressük meg, és énekeljük el első 5 versszakát ennek az adventi dicséretnek, új világosság jelenék.
Oh, dear.
a mi segítségünk, adventi istentiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Ézsaiás proféta könyvében, az első fejezetben, a 10. verssel kezdődő szakaszban.
Halljátok az Úr igéjét, Sodomon vezetőjét, figyeljetek Isten tanítására gomorra nézve. Mit kezdjek a sok méres áldozatban?
Úr, elegem van az égő áldozati kosokból, a hízott marhák kövérjéből, a bikák, a bárányok és a bakok vérében nem telik kedvem. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem és tapossátok udvaromat. Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom. Újhold, szombat, ünnepi összejövetel. Nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én. Terhemre vannak, fáraszt elviselni. Ha felé nyújtjátok kezeteket, eltakarom előletek a szemem, bármennyit is imádkoztok, nem hallgatlak meg benneteket, hiszen a kezetekhez vér tapad. Mossátok tisztára magatokat, vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket, ne tegyetek többé rosszat, tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót, védjétek meg az árvák igazát, képviseljétek az özvegyek peres ügyét.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, nagy és félelmetes Isten vagy. Hallottuk most is a proféta szavát, és válaszol, bele rendül a mi életünk abba a diagnózisba, ami több ezer évvel ezelőtt elhangzott a te népedről. Válaszolunk rá mi is legbelül, mert érintve érezzük magunkat. Kemény szavak ezek, Uram, amikor életünk teljességét vizsgálod, amikor látod a mi cselekedeteinknek a mozgatórugóját, amikor látod a mi gondolatainkat, amikor látod a mi szegényes istentiszteleteinket, és mi mégis téged keresünk, a hatalmast, a fenséges, az igaz királyt. És Urunk, úgyis belerendül az életünk a te jelenlétedbe, hogy nagyon sok helyről érkezünk a te színed elé. És nem csak területileg érkezünk sok helyről, hanem az életünket sok minden határozta meg az elmúlt napokban, hetekben, órákban. Betegség, kórházi ágy, szenvedés, öröm, boldogság, meggazdagított élet, meghallgatott imádság, gyász, fájdalom. Urunk, sokan vagyunk, és mégis a te lelki lábadhoz roskadunk, fejünket meghajtjuk, és arra kérünk, hogy te légy az, aki szólsz hozzánk, aki fényt adsz az adventi sötétben, magadat adod a mi életünk gonoszságában. Kérünk, hogy szólalj meg közöttünk szent lelked és igéd által. Add, hogy értsük, hogy te ki vagy, és mit szeretnél velünk tenni. Mire vársz, és mire szólítasz fel bennünket. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére, 174. énekünket énekeljük.
szemét ruházd, áldott mindenre.
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amelyet szent lelkét segítségül hívva és várva hirdetni kívánok közöttetek, írva található Ézsaiás próféta könyvében, az első fejezetben, a 18. verset olvasom, majd pedig a 30. fejezetben, a 15. és következő válogatott versekben. Jöjjetek, szálljunk most perbe egymással, mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok. Ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Mert így szól az én Uram, az Úr, Izrael szentje. A megtérés és a higgadság segítene rajtatok, a béke és bizalom erőt adna nektek, de ti nem akarjátok, inkább ezt mondjátok, nem úgy lesz az. De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, készen áll arra, hogy irgalmazhasson. Mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, elődeink úgy fogalmaztak, amikor adventről gondolkodtak és beszélgettek, hogy vasárnapjaink méltó felkészülést kínálnak arra, hogy a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal találkozhassunk. Találkozhassunk azzal a Krisztussal, akiről az Ószövetség igéi szólnak, és gyakran beteljesedéssel szolgálnak. Találkozhassunk azzal a Krisztussal, aki megáll a mi porunk felett, és találkozhassunk azzal a Krisztussal, aki majd eljön, hogy mindent újonnan teremtsen. A négy vasárnapból hárommal kapcsolatban így beszéltek a régi puritánok. A második vasárnapra azonban azt a lehetőséget kínálták mindannyiunknak, hogy életünk odaforduljon az élő Istenhez. Hogy találkozzunk Jézus Krisztussal, ami megtérésünknek az alkalmán. Milyen pontosan és milyen szépen beszél Ézsaiás proféta. Azt mondta az ő költeményében, imádságában, profétikus beszédében, de még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen. Készen áll arra, hogy irgalmazhasson. Mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. Fontos és szép része, ami keresztény életünknek, keresztény vallás gyakorlásunknak, hogy a dolgok, amelyek Istentől származnak, azok nem úgy a váratlanból törnek ránk. Nem arról van szó, hogy hirtelen leszakad az ég, és nem tudunk már mit tenni, hanem az Isten, az élő Isten a maga teljességében és a maga szeretetével készít bennünket a vele való találkozásra. Egészen pontosan szól hozzánk az Isten. Az Ószövetség embereinek a nagy tapasztalása az, hogy Isten szól, és amikor Isten megszólal, akkor minden úgy lesz, ahogyan azt ő kimondta. Úgy lesz, ahogyan a népnek meg kell tapasztalnia, és úgy lesz, ahogyan ez beteljesedik majd Jézus Krisztusban. Nem váratlanul, nem a semmiből, hanem előre szólva, előre bennünket megszólítva érkezik és készül az Úr. Még vár, hogy megkegyelmezhessen, készen áll arra, hogy irgalmazhasson. Amikor majd Ézsaiás próféta könyvét olvassuk közösen, akkor arra lehetünk figyelmesek, hogy nagyon tudatosan beszél Isten fenségéről és Isten szentségéről Ézsaiás. Az első 39 fejezetben, amikor Istenről van szó, akkor 29-szer mondja azt, amit hallottunk is, hogy Izraelnek a szentje az élő Isten. Nem akárki, nem hétköznapi, nem emberek által faragott úr, hanem Izraelnek a szentje. Van ebben a profétikus könyvben egy olyan fejezet, amely egy történetet is elmond. Ritka, szép egyébként egy költői műben az, hogyha elbeszélés is található. Itt ebben a proféciában van ilyen, amikor Ézsaiás gyászol. Egyes magyarázók szerint Uzziá királynak lehetett a rokona Ézsaiás proféta, és amikor Uzziás király meghal, talán az unoka testvére, akkor Isten nem csak az ő temetésére, a ravatalhoz viszi el, hanem bepillantást enged a mennyek valóságába. Szeráfokkal, angyalokkal, kérubokkal találkozunk, és halljuk egészen pontosan, a proféta hallja a trónteremben, hogy mit mondanak. Ezek az angyalok, amint a trón körül keringenek, ezt mondják: szent, szent, szent a seregeknek ura. Nem arról beszélnek, hogy erő, hatalom és dicsőség. Nem azt mondják, hogy szeretet, szeretet, szeretet. Nem azt mondják, hogy hűség, hűség, hűség. Nem azt mondják, hogy szépség, 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 hanem azt mondják: szent, szent, szent a seregeknek ura. Mi keressük a szavakat, hogy mit is mondjunk Istenről. Mi jut eszedbe, amikor a szentre vagy a szentségre gondolsz? Azt hiszem, hogy nagyon sokan birkózunk ezzel a szóval, mert egészen pontosan nem tudjuk kifejezni azt a kategóriát, amit a szentség jelent. Egészen bizonyos, hogy igaza van Aquinói Tamásnak, amikor az ő teológiájában megpróbálja a dolgokat, Istennel kapcsolatos dolgokat a helyére tenni, és megpróbálja a maximumok maximumaként állítani az Istent. Mondjuk, hogyha erkölcsi kategóriát készítünk a szentségből, akkor azt mondja Aquinói Tamás, hogy a legfőbb jó. És egészen biztos, hogy igaz ez a definíció. De mégis érezzük, hogy Isten nem csak erkölcsi kategória. Mert bár valóban a legfőbb jó, a legfőbb mozgató, a dolgok végső oka és célja mind-mind igaz, de valahogy a szent ennél többet és személyesebbet is jelent. A szentségben benne van egyfajta kívülállóság is. Egészen egyszerűen azt jelenti, hogy nem használhatja el a világ, hogy nem hétköznapi, hogy itt nem arról van szó, hogy valamit használunk és eldobunk, bármennyi ideig használjuk, és utána pedig lecseréljük. Hanem a szentségben van Istennek egy kívülállósága, amiben benne van az ő titka is. Istennek a különlegessége. Talán nem haragszik meg az én uram, hogy egy egyszerű hétköznapi példát hozok, de hát ilyenek vagyunk mi emberek, és most a konyha világában megyek egy pillanatra, abba a világba, ami nem feltétlenül a legismerősebb számomra, de most nem főzni fogok. Hanem egész egyszerűen csak arról, ahogyan étkezünk. És amikor étkezünk, akkor biztos úgy van sokaknál is, hogy leülünk, megterítünk, kinyitjuk a konyhaszekrényt, és kivesszük belőle a tányért, oda tesszük az asztalra, utána pedig rendje módja szerint a mosogatógépbe, aztán még olyan is előfordul, hogyha elmosogatta a gép, akkor a következő terítésnél csak kivesszük és oda tesszük az asztalra. Mondjuk így, hogy ez a hétköznapi étkezés. Aztán vannak olyan alkalmak, amelyek egészen különös alkalmak. Van egy szép szokás a budapesti református teológián, hogy korábban gyülekezetek, most pedig az egyház megyék egy alkalommal adnak a teológusoknak egy közös ebédet. És ezen az ebéden 70-80 teológus most, miután leégett a kollégium, leégett az ebédlő, az étkező, egy kicsiny teremben kell, hogy elköltsék az ebédet. 60-an, 70-en férnek oda, és már jött is a felszólítás, vagy a tanács, hogy hát most inkább olyan egyszerű étel legyen, amit meg tudna fogni a kezükkel, hogy nem kell ott semmi fakszni, nincs hely. Van egy iskolánk, egy egyházmegyei református iskola, ahol vendéglátóiparral kapcsolatos dolgokat is tanítanak, felszolgálók, szakácsok, cukrászok is tanulnak. Hát ez az iskola adta most az ebédet. Ezt képzeljék el, testvérek, hogy azelőtt megtapsolták őket a teológusok, mielőtt ettek volna belőle. Mert hát, hogy nem pizzát hoztak, meg olyan kézzel fogható dolgokat, hanem kétfogásos ebédet, de ráadásul menürendszerben, büfében, olyan illatot árasztott állítólag a kis épületben mindaz, amit hoztak, hogy hát már senki nem tudott oda koncentrálni csak az ebédre. Milyen szép, amikor vannak ilyen ünnepi alkalmaink. De még ez sem jelenti a szentséget. Hanem a szentséghez talán az hasonlíthat egy nagyon picit, amikor azokat az edényeket tesszük az asztalra, amelyeket szinte sohasem használunk a hétköznapban. Azt, amit nem teszünk be a mosogatógépbe, hanem azt, amit nagyon pontosan, nagyon finoman saját magunk mosunk el. Az, ami utána visszakerül a helyére. Valahogy a szent ezt jelenti, hogy a hétköznapok világából, ami kiszakad, ami az életet, az egészet ünneppé teszi. És biztos, hogy van a családokban sokaknak ilyen étkészlet is, amit ha kézbe vesz valaki, akkor tudja, hogy ennek megbecsült különlegessége van. Lehet, hogy nem azért, mert zsolnai, vagy herendi, vagy valamelyik hatalmas, nagyon szép kézműves munka, hanem azért, mert sok-sok minden fűződik hozzá. Amikor a családban az unoka testvérem kapta meg a déd nagyanyámnak, meg a déd nagyapámnak az esküvőre kapott nagy süteményes táját. Picit irigykedem is, hogy ő kapta meg, de hát egy lány unoka nővéremről van szó, hát helyén van, hogy unoka hugomról van szó, hogy ő kapta meg, de hát azon mi nem emlékszem, hogy azon, hogy sűrűn süteményeztünk volna. És mégis mindenki tudta, hogy a déd nagyapám, meg a déd nagyapámnak az esküvőre kapott tál. A minősített alkalmak kerültek csak rá. Istennek van egy ilyen különlegessége, Istennek van egy ilyen szentsége. Még egyszer mondom, keressük a szavakat, hogy hogyan írjuk le. És lehet, hogy az, amit mondtam, az is egészen homályos gondolat csak. De amikor az Isten készül, hogy megjelenjen, akkor valami valóban olyan jelenik meg, amit korábban nem látott, nem tapasztalt, és nem vallott ez a világ, amelyben ott van a félelem, és ott van a gyönyör. Ott van benne az, hogy amikor az ember találkozik ezzel az élő Istennel, akkor érzi, hogy szinte senki. Ézsaiás egyhelyütt így mondja ebben a nagy látomásában, jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakozom. Miért? Mert látták a szemeim. a sereget urált az élő Istent. Azt az urat, aki én minden ezen a földön. Úgy hétköznapivá válik, amikor megkeresztelünk egy gyermeket, és Jézus ezt mondja, hogy enyém minden hatalom menjen és földön. Valóban az övé minden. Ez nem emberi kitaláció, hanem tényleg oda koncentrálódik minden az Isten kezébe. Nem véletlenül mondja Mózes, amikor elénekli az ő győzelmi imádságát, Mózes második könyvében, a 15. fejezetben, kicsoda olyan felséges szentségében, félelmetes dicső tetteiben, csodákat tévő, mint te. Félelem és gyönyör, erről szól az élő Istennek a jelenléte. Olvastam egy kis híradást néhány évvel ezelőtt, talán 2007-ben a Grand Canyonnál készült egy kis ösvény, egy mesterséges út. Egy olyan út, amely rendkívül sok pénzbe került, dollár 10 millióba került, és ez egy üvegösvény a Grand Canyonnak a szélén. Egy olyan ösvény, hogyha az ember rálép ezekre az üveglapokra, akkor az elmondás szerint még egy külön kis mamuszt is kap, hogy nehogy egy kő megsértse ezeket az üveglapokat. De mindaz, amivel találkozik, az a gyönyörnek és a rémületnek a keveréke. Az ember, amikor rálép ezekre az üveglapokra, akkor egyszer csak maga alatt látja a több mint 4000 méter mély szakadékot. És egyben pedig maga előtt látja az Isten teremtésének, az ő új begyének a lenyomatát, azt a gyönyörűséget. És vannak olyanok, akik utaznak kilométer ezreket azért, hogy megérkezzenek erre a helyre, és nem mernek rálépni erre az ösvényre. Az elmondás szerint pedig ezt a kis utat úgy tervezték, nem akarok butaságot mondani, de hogy azt hiszem 71 darab Boeing gépet kell elbírni a teljes terheléssel. Több vas van benne, mint a felhőkarcolókban. Kibírja a 8-as erősségű földrengést 200 méteres közelségben, epicentrummal. És a több száz kilométeres szélnek is ellenáll. És az ember mégis azt mondja, hogy beleborzadok, közben pedig gyönyörű. Hát ezek mind-mind emberi szavak és emberi képek, kedves testvérek. Az Úr, Izrael szentje az, aki megszólal ebben a könyvben. És ez az Úr vár ránk. Ez az Úr vár bennünket. Erről az Úrról az a tapasztalata Ézsaiás prófétának, hogy a személyes kijelentés így szól, még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, készen áll arra, hogy irgalmazhasson. Mert fenséges és gyönyörűséges, az ember pedig közben beleretten, amikor találkozna vele. Mert egészen egyszerűen értjük és érezzük, hogy mi teljesen mások vagyunk. A mi életünk akármilyen fájó is, de inkább hasonlít ahhoz a diagnózishoz, amit a lekcióban hallottunk. Hogy amikor elmegyünk az Úr színe elé, akkor ott tapodjuk a mi tisztátalan lábunkkal a szentséges házat, hogy Isten nem gyönyörködik a mi áldozatunkban. Az életünkre valahogyan rátelepszik az, hogy nem tudunk mit kezdeni ebben az Istennel. Annyira más, mint mi. Ezért kell az Istennek megérkeznie hozzánk. Ezért jön. Ezért közeledik. És Ézsaiás próféta könyvének a második nagy egysége pontosan Istennek erről a közeledéséről szól, hogy ő szolgálvá lesz. Hogy a nagy és dicsőséges Úr mindeneknek királya, királyok királya, Izrael szentje egészen egyszerűen szolgálvá lesz. És aki gyönyörűséges volt, az vállalja a betegséget, a nyomort, az elmúlást. Vállalja azt, hogy az ember kéz kezébe kerüljön, hogy felismerhetetlen alakzatúvá tegyük mindavval, amivel életünket megterheljük. Igen, kedves testvérek, szépség, gyönyörűség és félelem. Amikor az Istennel találkozom, akkor egy szavam marad, jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakozom. Az Istennek kell közelednie, az Istennek kell jönnie felém, hogy foglalkozzon az én életemmel, foglalkozzon az én bűnömmel, és megoldást adjon. És Istennek az az akarata, olvassuk Ézsaiás próféta könyvében az 53. fejezetben, az Úr akarata az volt, hogy betegség törje össze, és így ér az Úr akarata a célhoz. Nincs más mód. Ez az egyetlen lehetőség, hogy Isten önmagát töri össze, értünk. Hogy Istennek a haragja az ő fiára, Jézus Krisztusra hullik vissza. Döbbenetes, amikor így találkozom avval az Istennel, aki rám vár. Azért, hogy életemet megoldja. Mit mond az új szövetségben Jézus? Hogyan foglalja össze a 10 parancsolatot? Mi a legfőbb parancsolat? Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Mondhatnám így is, hogy egész szívedből, egész lelkedből, egész elmédből, egész erődből. Ne rész szerint valóan. Mi pedig nem tudjuk őt így szeretni. Hozzászoktunk már. Kétségbe esünk, bűnösök vagyunk. Szükségünk van valakire, aki az életünket az ő szeretetével átjárja. Életünket teljes egészében megváltoztatja. A vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok. A vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ez Istennek a javaslata, ez az, amit Isten elkészített. Ez az, amit ajánl az adventi időszakban. Most, amikor érkeztem Csobánkáról, rendszerint hallgatom az istentiszteletet, egy katolikus prédikációba kapcsolódtam már be, és a katolikus prédikációban nagyon szépen beszélt a lelkipásztor arról, hogy amikor arról beszél keresztelő Szent János, hogy a mi utainkat, azokat tegyük egyenessé, a régi profétikus szót említi meg, akkor itt a lelkiismeretünkről van szó, a bűnbánatról van szó, arról a felkészülésről van szó, ahogyan várhatjuk Isten nagy szabadítását, nagy kegyelmét, amely majd megjelenik Jézus Krisztusban. Ebben a forgatagban, adventi rohamban legyen gondod erre. hogy a lelkedet is készíted az élő Istennel való találkozásra, Jézus Krisztusra. Mert nem váratlanul fog lecsapni karácsony, nem csak a naptár szerint közeledik az Úr, hanem valóban megtehetjük, hogy mi is bűnbánattal közeledünk hozzá. Mert rád vár az Úr, azért, hogy irgalmazzon, és hogy kegyelmezzen neked. Ilyen Istenünk van. Amen. Jöjjetek testvérek, fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged. Köszönjük, hogy bár kimondani is nehéz, de mégis te vagy az, aki ránk vágyódsz és ránk vársz. Hogy meggyógyítsd a mi életünket, hogy örömet adj, hogy megvigasztald a mi lelkünket, hogy szentségedet, fiadban odaajándékoz nekünk. Szégyen, hogy neked kell várnod. Szégyen, hogy neked kell kopogtatnod, de most ezt bevalljuk. És arra kérünk, Urunk, hogy engedd ezeket az órákat, napokat arra is szánnunk, hogy megismerjünk téged, aki szent és igaz vagy, aki érettünk emberré lettél, és akihez odafordulhatunk, akiben megváltozhatnak gondolataink és cselekvéseink. Nem egy óráig, nem 4 hétig, hanem állandóan. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, könyörgünk hozzád gyermekeinkért, imádkozunk hozzád az ifjakért, könyörgünk azokért, akiknek nagyon sok kísértésben van részük nap mint nap, munkájukön, a közlekedésben, az életben. Imádkozunk hozzád, Urunk, a családokért. Imádkozunk, hogy te légy benne az Úr. Könyörgünk, Úrunk Istenünk, a gyászolókért. Háladással köszönjük neked, Urunk, elhunyt testvéreink életét. Megköszönjük azt a sok áldást, amit mi magunk is, gyülekezetünk is, közegyházunk is tapasztalhatott az ő szeretetükből, munkájukból, hitvalló életükből. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászterhét hordozókért. Állj oda melléjük, vigasztald őket. Te légy a gyászolók életének vezetője. Te légy az, aki lelkeddel újra és újra bizonyságot teszel, hogy te élsz és uralkodsz. Fiadon nem lett úrrá halál, győzött. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért, a kezelésre járókért. Könyörgünk azokért, akik túlestek akár az elmúlt hetekben, napokban, műtéten, és most lábadoznak. Kérünk, hogy erősítsd meg őket. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi barátainkért, testvéreinkért, a helyi római katolikus közösségért is. Kérünk, Urunk, áld meg őket, ragyogtasd rájuk a te szentségedet, szeretetedet. Imádkozunk hozzád, Urunk, minden felekezetért, amely felekezet hiszi és vallja Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Könyörgünk, Urunk, ami testvéreinkért Budakalászon. Adj nekik pásztort, add, hogy lelkész keresési folyamatuk, amikor a végéhez közeledik, akkor ne csak adminisztratíve záródjon le, hanem legyen tőled való elküldött, meghívott lelkipásztora a gyülekezetnek. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélőkért. Imádkozunk városunk és országunk vezetőiért. Áldásodat ne vond meg tőlük sem. Amen. Most kiki csendes könyörgését mondhatja el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imádságunkat. Fiad így tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben a pomázi római katolikus Szent Cecília kórust, Silaher Miklós testvérünket, a kórus vezetőjét, és arra kérjük őket, hogy szolgáljanak a mi Isten tiszteletünkön. Szép szokás, hogy adventben vagy böjtben egymás közösségét meglátogatva Istent dicsérjük. Köszönjük szépen, hogy eljöttek!
Mi már tudjuk, hogy Jézus 2000 éve megszületett, de fontos, hogy évről évre szívünkben is megszülessen. Ez a meghitt találkozás szerető Istenünkkel arra készít bennünket, hogy mi is szeretettel forduljunk családunk felé, embertársaink felé, a szomorúak és betegek felé karácsony közeledtén. A tárgya ajándékon túl a hívő ember számára ez rendkívül fontos.
Yeah.
víťazstvot vyriek, ujjongjon a sivatag, és viruljon, mint a lilium. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk fönnségét. Ezt a felszólítást így fejezi ki a 32. Zsoltár részlete. Örvendezzetek, igazak az Úrban. A kórusnő a múlt század közepén élt zeneszerző, Rossa Ernő alkotása. Egy része kánon, amikor minden szóra ugyanazt énekli, csak elcsúsztatva egymástól, ez a csodálatos harmónia. Majd átvált a zeneszerző egy meditatív, négy szólamú szakaszba, mely az adventi várakozásunkra utal. A mi lelkünk az Úrra vár, mert ő népünk pajzs és sziklapár. Végül egy hatalmas halleluját hallhatunk, mely megváltásunk tudatában, adventben is aktuális.
Thank you.
Köszönjük szépen a szolgálatot. Halleluja! Legyen Isteni a dicsőség. Hadd kérjük kedves testvéreinket, hogy tolmácsolják római katolikus gyülekezet felé adventi és karácsonyi jó kívánságainkat. Az Úristen áldja és őrizze meg kedves mindannyiukat. Egyben hadd kérjük, hogy ha idejük engedi, akkor ne szaladjanak el, hanem az Isten tisztelet után egy kis szeretett vendégségre jöjjenek be gyülekezeti házunkba. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Megújult az ételosztó ládánk, újra fent van a záró üvegezés, egy csiszolás és festés után többen kérdezték, hogy vaj elvitték el, nem csak felújításra került, így újra elhelyezhetjük benne a tartós élelmiszert. Kedves testvérek, iratterjesztésünkben még kapható a Bibliaolvasó kalauz, fali naptár és képes kávén kalendárium. Ma istentisztelet utánig tudunk jelentkezni gyülekezeti családos hétvégénkre Mátraházára, a péntek estétől vasárnap ebédig tartó alkalomra. Kérem, hogy ezt tegyük meg, ennek függvényében gondolkodunk az alkalomnak a további szervezéséről. Kérem testvéreimet, hogy adományainkkal támogassuk közösségünket is. Köszönettel fogadjuk az önkéntes egyházfenntartói járulékot, gyermekeink és időseink karácsonyára szánt adományaikat. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2019. november 15-én elhunyt I. és Dénesné testvérünk, temetése 2019. december 5-én volt pomázi református temetőnkben. 2019. november 24-én elhunyt dr. Pénzes Pálné testvérünk, Klári néni temetése december 6-án volt Szegeden, a Bajai úti református temetőben. 2019. november 18-án elhunyt Tutka László testvérünk, Hamvainak elszórása tegnapi napon, december 7-én volt. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Amen. Fájdalommal hirdetem, hogy halottunk van, december 3-án életének 62. évében elhunyt idős Salát Vince testvérünk, búcsúztatása 2019. december 17-én 10 órakor lesz a Békásmegyer Tamás utcai temetőben. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 6 órakor énekkari próba lesz, kedden 6 órakor Bibliaóra Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, szerdán 6 órakor Bibliaóra Pomázon, pénteken 7 órától ifjúsági Bibliaóra. Vasárnap 9 órától Csobánkán lesz, 10:30-tól pedig Pomázon adventi istentiszteletünk, délután 3:30-tól kreatív családi délután mézes kalácsütés, gyertyaöntés, csúhédészek készítése, 18 órától pedig presbiteri gyűlést tartunk. A mai napon városházánk parkjában adventi gyertyagyújtás lesz, fellép Écsi Gyöngyi előadóművész, református lelkipásztor. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. Kedves testvérek, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elközelített. Záró énekül a 196-os dicséretünket énekeljük első és második versszakával.
Örvendjetek ő neki, ég az Isten, ő
köztetek lakozik az Anya Szent Egyházban.
Fennállva vegyük az áldást. Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon minnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!